ott nőttem fel a magyar határ tövében, magyar televízión, magyar rádión, és azt mondtam valamikor 20 éves koromban, hogy engem Erdély érdekel ott bent, hátul az.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Az erdélyi irodalomról fogunk beszélgetni, ilyen könyveket ajánlok majd a könyvajánlóban, tehát kortárs erdélyi szépirodalmi műveket, és Vida Gábor íróval, a Marosvásárhelyi Látó című folyóirat főszerkesztőjével beszélgetek majd legújabb regényéről, amely természetesen Erdélyben játszódik, de előtte a szép magyar könyvdíjakról fogok egy rövid ismertetőt adni, és egyben felkészülök a következő epizódra, amikor Török Andrással fogok beszélgetni Budapest könyvéről. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Véget érte az ünnepi könyvhét, és ennek alkalmából átadták a szép magyar könyvdíjakat is. Ez a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által meghirdetett pályázaton 66 kiadó vett részt. A díjak odaítéléséről ezúttal is a MEKEK által felkért szakmai zsúri döntött, amelyben nyomdászt, tervező grafikus szakembert és a vizuális terület egyéb képviselőit hívták meg, és ők válogatták ki a legszebb könyveket. Zsűri tagja volt Babucs Éva, a Geopen kiadó elnöke, Nagy Fuzsina, a díszlet és jelmeztervező egyetemi tanár, Varga Balázs, a MOME Média Intézetének vezetője, Zsunderlich Péter könyvtervező, dizájnteoretikus, valamint Orosz Márton tipográfus, művészettörténész, múzeumigazgató. A könyv nem csak információ hordozó, hanem használati tárgy is, amelynek jó esetben iparművészeti értéke is van. A művész igényel megformált könyv azonban meglehetősen költséges dolog, minőségi papírt, nyomdát, kötést, elsőrangú tervezőgrafikai és nyomdászati szakembereket igényel. És amikor egy kiadónak kevesebb a pénze, most is ilyen időket élünk, akkor nem biztos, hogy drága kivitelezésre vagy elismert könyvtervezők munkájára is tud fordítani. Ezért fordul elő egyébként évek óta, hogy az igényes megformálású könyvek jó része galériák, múzeumok jóvoltából jelenik meg, mondjuk egy kiállítás kísérőkatalógusaként. Ezek azonban exkluzív kiadványok, könyvesboltban nem is feltétlenül lehet őket megvásárolni. A verseny esetében ezért külön kezelték ezeket a kiadványokat, már hogy a múzeumi katalógusokat, meg a hasonlókat. A többi kategóriában azonban, tehát az ismeretterjesztő szakkönyv, gyermek és ifjúsági, vagy szépirodalmi könyvek, vagy könyvsorozatok esetében, kizárólag könyvesboltban is, bolti forgalomban is hozzáférhető kiadványokat díjaztak, ezekből kerülnek tehát ki a legszebb könyvek. A zsűri igyekezett méltányolni, hogyha mondjuk egy nagy kiadó hozzáférhető áron, azaz olcsóbban jelentett meg, de könyvészeti szempontból igényes, szép kiadványokat, bizonyítva tulajdonképpen, hogy a bibliofil igényhez nem minden esetben társul, különösebben magas ár. A könyvtervezők és illusztrátorok nevét nagyon ritkán ismeri meg a nagy közönség, de hát legalább most ilyenkor alkalom nyílik rá, hogy egy kicsit róluk is beszéljünk, én is ezt fogom tenni, el fogom mondani, hogy ezeket a könyveket ki mindenki tervezte. Az év illusztrátor a díjat, ami bizonyos értelemben a fődíj, idén megosztotta a zsűri, az egyik nyertes Grela Alexandra lett, aki a Csimota kiadó Hol készül a művészet című ismeretterjesztő könyvének tervezéséért és illusztrálásáért kapta a díjat. A másik díjazott Herbst László, aki a Palasz Athéné kiadó Ki korán kell című pénztörténeti albumának tervezéséért vette át ezt az elismerést. Könyvsorozat kategóriában a Manó könyvek új kedvencek sorozata nyert, a köteteket tervezte és illusztrálta Láng Anna. Szép irodalom kategóriában a Tea kiadó Mysterium del Arték s egy fekete daljáték című kötete győzött, tipográfus, könyv és borítótervező Bernát Barbara és Gilice Gergő voltak, a kötetet Gilice Gergő is illusztrálta. Gyermek és ifjúsági könyvek kategóriában a Kerek élet fája című könyv kapta a díjat, amely a Lampion könyvek gondozásában jelent meg, a tipográfus és könyvtervezőit Endrődi Kata, az illusztrátor pedig Gyetko Krisztina volt. Az ismeretterjesztő művek között a Városháza kiadó Nagy körű című kiadványát díjazta a zsűri, a szerző Enkosa Judit, ez volt már a Buksó vendége is, a kötetet Pintér József tervezte, fotós és képszerkesztő pedig Erdős Dénes volt. Művészeti könyvek kategóriában az Equilibrium kiadó nyert Lugo Graffiti Redesigns című kötetével, a közelmúltban elhunyt kiváló fotoművész Lugosi Lugó László albumát Gerhes Gábor tervezte, Medve Zsuzsi pedig illusztrálta. Szak
szakkönyv kategóriában a Terc szakkönyvkiadó, a Miskolci Építészeti Műhely című kiadványát díjazták, amelyet Varga Balázs tervezett. A múzeumi kiadványok között a Ludwig Múzeum Magyar Pavilon a Velencei Biennálén című katalógusa nyert, Juhász Veronika tervezte és illusztrálta. Idén is átadták a Szép Magyar Könyv pályázat különdíjait, a Magyar Tudományos Akadémia különdíját a Belibró kiadó Tabán Fényképek Történetek című albuma nyert el, amelyet Belicai Bea tervezett. Tamás László emlékdíjjal ismerték el a Ludwig Múzeum Script Abstract Frey úr ír című kiadványát, a kötetet Smolka Zoltán tervezte. Novák Katalin köztársaság elnök is adott különdíjat ezen a versenyen, a Tortoma kiadó Ferencesek főztje szakácskönyv Csíksomjóról az 1690-es évekből című kiadványa nyerte el, a kötetet tervezte és illusztrálta Csillag István. Orbán Viktor miniszterelnök is adott ilyen különdíjat, a Méri Ráció kiadó és a Prominoritáte alapítvány Matl Péterről szóló albuma kapta ezt a díjat, amelyet Rudinszky Roland tervezett. És Karácsony Gergely főpolgármester is adott különdíjat, tehát ez politikailag egy sok irányból támogatott fontos díj. Ő a HVG könyvek Frida és Gubanc Budapesten című ifjúsági könyvét ismerte el, amelyet Egervői Lilla tervezett és illusztrált. Végül pedig a Magyar Művészeti Akadémia különdíjával a HAP tervezői iroda Kft. A Rózsaszín Zsolnai című kiadványát ismerték el. Tervező, képszerkesztő és fotográfus itt Hübner Teodóra volt, a Mekeke különdíját pedig a Szép Művészeti Múzeum Hantai Kli és más absztrakciók című katalógusa kapta, amelynek grafikai tervezője Farkas Anna volt. Minden jóknak gratulálunk! Könyvemberünk ezúttal Vida Gábor. Író, szerkesztő, a Marosvásárhelyi Látó című szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, és abból az alkalomból beszélgetünk többek között, hogy megjelent Senki háza erdélyi lektűr című legújabb regénye a Magvető gondozásában egy hónappal ezelőtt, tehát ez még egy nagyon friss könyv. 2017-ben, amikor megjelent az Egy dadogás története, akkor azt mondhatjuk, hogy irodalmi szenzáció lett, nem csak a kritika szerette, hanem az olvasók is, ami ennél is fontosabb. De elnyerte a Merítés díjat, és annak a díjnak a történetében ez volt az egyetlen olyan könyv, amit nem csak a zsűri, hanem a közönség is az év legjobb könyvének választott. Szóval ez tényleg siker, és ennek kapcsán azt kérdezném, hogy ez a siker, ez amikor egy új könyvet írsz, vagy megírtad ezt a könyvet, ez gátló, vagy inkább ösztönző tényező? Te egyetlen számított-e?
Minden könyv után azt érzem, hogy soha többet nem fog írni. Tehát, hogy nem tudok. Mindent elmondtam, vagy amit nem mondtam el, az benszakadt, és mindig azt érzem, kiürültetett.
Azért is telt el ennyi idő? Mert át kell, hogy akkor álljon a gondolkodásod, hogy mégis neki futsz egy újnak?
Azt hiszem, igen.
Mert tehát közben is írsz azért, tehát lehet tőled olvasni kisebb dolgokat.
Hát ilyen mindenféle kis szösszeneteket, de hogy azokat nem tartom irodalmi próbálkozásoknak. Tehát ilyen-olyan jegyzetet múltkor is volt, ami a Transtelexen meg valamit, ezekkel játszom. Tehát azt én nem számítom írásnak.
Tehát akkor van egy minden új könyv előtt egy ilyen inkubációs fázis, hogy egyáltalán a gondolatot megszülöd?
Évek. 2-3 év biztosan eltelik úgy, hogy nem írok semmi olyat, amit említésre méltónak tartanék.
Ez az új regényed, ez nagyjából egyszerre egy kicsit később jelent meg, mint Tompa Andrának vagy Viski Andrásnak a nagyhatású könyvei. Mi az oka szerinted annak, hogy meghatározó könyvek jelennek meg mostanában Magyarországon erdélyi szerzőktől? Csak most vesszük észre az erdélyi irodalmat, már hogy a budapesti vagy magyarországi közönség, vagy valóban valami változás van itt?
Biztos, hogy a közelmúlthoz, tehát a Trianontól errefele tartó időhöz most már hozzá lehet nyúlni. Tehát van rá történelmi távlat, elég sok minden előkerült a levéltárakból, és jelenleg nincs cenzúra. Tehát nincs olyan szerű hatalmi vagy közönség nyomás az írón, hogy feltétlenül elkezdjen vacilálni azon, hogy most beleírjam ezt a mondatot, vagy sem. Olvasak utána ennek a dolognak, vagy sem. Tehát, hogy egy viszonylag szabad korszakot élünk, és hát ugye rengeteg kibeszéletlen és rengeteg felfedezésre váró történet van. Pontosan azért, mert ugye az elmúlt 100 év, vagy 89-ig, vagy a 90-es évekig mihetetlen történetekről nem lehetett beszélni.
Abban is hasonlítanak ezek, hogy ezek bár nem történelmi regények, de történelmi hátterű regények, és olykor szubjektív történetek, olykor kevésbé, hogy ehhez a háttérhez kellett ez, hogy elteljen 150, ki tudja hány év, vagy ahhoz, hogy ezek a történetek felszakadjanak?
Mind a kettőhöz. Ugye kell egy bizonyos fajta távolság, tehát amikor van egy kollektív dráma, de akár egy egyéni tragédia is, ott is évek telnek el, vagy évtizedek telnek el, amíg valaki erről összefüggően koherensen meg tud szólalni. És amikor ilyenszerű kollektív tragédiák vagy drámák zajlanak velünk, akkor bizony ott nem könnyű ezekkel szembenézni, hogy ugye megjöttek most csak annyi, megjöttek a nagyapám még a hadifogságból, és ott megmondták nekik, hogy arról, amit itt láttak, semmit átértek, soha senkinek egy szót se. És volt, aki még így is mesélt, hány és hány olyan embert ismerünk, aki soha nem mesélt el azt, amin átment.
És ezek ilyen eltemetett történetek.
Igen, ezek eltemetett történetek.
Adióta azért az erdélyi írók útja az elég egyenesen szokott Budapestre vezetni, ide költözött Áprili, Tamási, Hervai, Páskán, és egy csomó kortárs író Bodor Ádámtól a Dragomán házaspárig, vagy a már idézett Tompa Andráig, de viszont mindig hangsúlyozni szoktad, hogy erre nem fog sor kerülni, és nem vagy magyar állampolgár sem. Miért választottad? Ezt tudom, hogy sokszor meg szokták kérdezni, de nem biztos, hogy hallgatóink nézik.
Hát ez az állampolgárság, ez most már egy vicc. Tehát ugye amikor jó lett volna, amikor fontos lett volna, akkor ugye nem volt, amikor meg már lett, akkor tulajdonképpen a román személyimmel is odautazok Európába, ahol akarok, és akkor ez ilyen egyszerű.
Ez mondjuk a jogi része.
Ugye a másik, ugye, ami Szilágyi Jén Sándor mondott annak idején, még akkor ilyen magyar igazolványozás folyt, hogy nem tudom, 50 éve, nem tudom, hány éves voltak, 50 éve élek Romániában, mindenki első szóra elhiszi, hogy magyar vagyok. Ez csak Magyarországon kell papírra bizonyítanom. Most mit nem tudom, tehát abszurd ez a helyzet, jövök itt, kérek valamit, bebizonyítom, hozok iskolai papírt, vagy nem tudom, amiket kell arra, hogy én magyar vagy. 9 könyvet írtam magyarul, mivel bizonyítsam magyar, nem tudom bebizonyítani. Különben is, igen, az egyik dédapám román juhász volt. Na, most mit, kinek bizonyítsak mit? És akkor azt mondtam, hogy jó, ez így van, és nem kell. Tehát nem... Igen, nem akarok áttelepedni Magyarországon, soha fel sem merült. Ott nőttem fel a magyar határ tövében, magyar televízión, magyar rádión, és azt mondtam valamikor 20 éves koromban, hogy engem Erdély érdekel, ott bent, hátul az. Oda vágyom, oda vágytam egész gyerekkorom, akkor oda megyek.
Igen, neked végül is határhelyzetben ez egy sokkal élesebb döntés, mint aki mondjuk Székelyföldön nő fel. Nem a történelmi Erdélyben, de nem is Magyarországon, mind a kettőre rálátásra, tehát ez egy nagyon tudatos döntés kellett, hogy legyen.
Hát meg azt hiszem, hogy tettem, éveket beleültem abba, hogy én magyar nyelv és irodalom szakra fogok felvételizni Kolozsváron, és ezzel foglalkozom, és egyáltalán nem tudom. Valahogy igen, ez az otthonmaradás kalandja, meg a hegyek, meg nem tudom, tehát ezt most össze lehet szépen rakni.
Ennek alapján az önmeghatározásod akkor, vagy az elsődleges önmeghatározásod az, hogy magyar író, erdélyi író, erdélyi magyar író, vagy csak úgy író általában?
Magyar író vagyok, mert azért a nyelv az eléggé fogja, köti az embert. Magyar író vagyok, és Erdélyben élek, tehát Romániában, és akkor ez így.
Ez egy ilyen definíciós kérdés, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ki az erdélyi író? Az, aki onnan jött, aki ott él, vagy aki erdélyi témákról ír?
Akinek erdélyi kötődése van, és ezt vállalja. Tehát azt gondolom, hogy ezt én azt hiszem Fekete Vincével beszéltünk egyszer, hogy le kell ezt az egészet egyszerűsíteni. Tehát egyrészt ne legyen ez kényszer, ugye papírokkal bizonyítani, meg személyével, meg egyáltalán. Az se olyan egyszerű, most már az emberek van kettő, van három, itt is élek, ott is élek, stb. Tehát ne bonyolítsuk ezt. Akinek erdélyi kötődése van, és ezt vállalja, vagy ez számára fontos, az az erdélyi.
Te esetedben ez ugye nem kérdés, mert életrajzokból, témaválasztásod alapján is joggal nevezünk erdélyi szerzőnek, tehát ennél erdélyebbet nehéz találni. Az előző regényed az azonban életrajzi hátterű volt elsősorban, most az új semmit nem árul el rólad. Ez egy szándékos távolodás, vagy egyszerűen egy másik látószögből mesélsz el egy erdélyi történetet?
Hát, hogy elintéztem a családot, meg az életrajzot, azt hiszem. Tehát elmondtam, hogy mindent az túlzás, de úgy oda csördítettem közéjük, és akkor békén hagytak. Tehát arra vágytam mindig, hogy ne a nagyapám, meg ne a családi legendárium jöjjön velem szembe, hanem én mondjam azt, hogy erről akarok beszélni, erről nem akarok beszélni. És igen, a dadogással ezt nagyjából letudtam, tehát, hogy mindenki, aki szép és jó, az én vagyok. A többiek vagytok ti. De amúgy meg nem.
Az erdélyi lektűr, a cím az egy definíció, vagy egy gag? Tehát arra utalsz, hogy a hagyományos történetmesélés útját járod, ezt kapja az olvasó, vagy netán a szerelmi szál miatt, vagy egyszerűen ez csak egy gag?
Hát ugye Milbachernek volt az a híres írása, hogy ez a lektűrösödés, ami az irodalomban zajlik, hogy tulajdonképpen mindannyian a nők lapja hasábjain szeretnénk megjelenni, ott van 70 ezer olvasó, vagy mennyi. És hogy ugye mindenről többet tud. Tehát a pszichológus, a történész, a technika történész, nem tudom micsoda, többet tud a világról, mit tud az író mesélni. Elhiteti azt, ami nem is igaz. Hatást kelt. Ez a lektűrösödés, azt mondja ő, vagy mindegy, sok igazság volt abban a cikkben, és akkor mondtam, na legyen ez egy lektűr akkor.
Lektűr ezek szerint akkor valami olyasmi, amire többen kíváncsiak? Vagy
könnyed olvasmány, ilyen délután a vonatban, mikor jó meleg van, meguzsonnáztunk, és akkor Budapestől Szolnokig lehet olvasni 50 oldalt, és nem fekszi meg senkinek a gyomrát. Nem lesz rossz álma tőle.
Igyekszem beszélgetni veled ennek a műnek a mélységeiről is, de az kétségtelen, hogy el lehet úgy merülni benne, hogy az ember nem vesz észre, hogy már benne van, ami hát az olvasmányos típusú történeteknek a sajátja. Nemrégiben azt mondtad, hogy a magyarok és románok azért nem értik meg egymást, mert túlságosan hasonlítanak. De a regénynek a főhőse bizonytalan identitás, vagy kettős identitású szereplő, például minden hivatalos iratban másként írják a nevét, magyarok románok, a románok magyarnak gondolják, túlságosan hasonlít mindkét népre, vagy egyszerűen egy ilyen peremhelyzetben levő ember, aki senkire se hasonlít.
Ő egy ilyen peremhelyzetben levő ember, ugye, tehát egy bukaresti magyar, ez a 30-as években, elég sok magyar élt Bukarestbe, sok helyről jöttek, és nekik egy részben egyfajta kozmopolita magyarok voltak. Tehát egy idegen világban éltek, általában munkások voltak, értelmiségi nem sok volt közöttük, tehát nem ez a politika útján oda kell, jöttek oda dolgozni, megtanulták a nyelvet, és viszonylag jól kerestek, tehát ahhoz képest ugye Bukarest már akkor is egy nagyváros volt gazdaságilag, az egész országból kiemelkedett, és az a fajta nacionalista izgatás, ami ugye az 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, végig tulajdonképpen a 20. században zajlik, főleg Erdélyben, az ezeket az embereket úgy kicsit elkerülte. Tehát ők egy másfajta Romániával és egy másfajta románsággal találkoztak.
És ebből egy másfajta magyarság.
Igen, egy teljesen másfajta magyarságuk lett. Igen.
De azért ez a szereplő, ez nem csak egy odakeveredett magyar, hanem hát ugye a származása is olyan folyékony, vagy bizonytalan. Ugye Kalagor Máténak, vagy Matai Kalugarunak hívják, meg még egy csomó hasonló néven. Azt mondtad erről, hogy Bukarest közelben van egy ilyen nevű hegy.
Brasov közel, és így, igen.
Én ezt nem találtam meg, de lehet, hogy csak a Google Maps nem ismeri.
Viszont... A Google Maps nem, viszont a harmadik katonai felmérés térképén rajta van.
Mert úgy találtam viszont egy Modvai Csángó népdalokat feldolgozó együtt.
Igen.
Ilyen, igen. Nem is folk, nem is tudom, hogy ide besorolni.
Igen. Tehát... És van egy Lojzik Kalagor nevű falu is.
Egy Modvai falu.
Igen, Modvai Csángó település, igen.
Miért ezt a nevet választottad? Vagy van ennek bármilyen jelképem? A túl azon, hogy jól hangzik.
Azt hiszem, belefutottam a térképen ebbe a hegybe. Tehát innen. És azután néztem utána, hogy ez mi. Tehát a Modvai települést azt ismertem, az együttest azt nem. Nyilván az interneten most elég hamar ki lehet keresni. Úgy szoktam ugye kikeresni, hogy ne legyen ez a név foglalt. Ne jelentsen valami olyan. Tehát most ha volna, mit tudom én, egy Kalagor Máté nevű magyar atomfizikus, akkor nem lett volna. Uh-huh. Tehát, hogy most azért ezeket elkerülöm. Azt hiszem, hogy ez a hegy, tehát, uh-huh. Tehát az, hogy van ilyen nevű hegy, az engem meglepett akkor. Tehát ott valami egy olyan 1200 valami, tehát nem egy ilyen hatalmas közismert hegycsúcs, és nem is tudom, hogy most annak mi a román neve. Uh-huh. Nem sok magyar lakik. Ez ott valahol a hétfalusi Csángók vidéken azon a részen.
Viszont a történetet helyszínének egyetemen fiktív neve van, ez egy Namajd nevű település, azért nem tudok ennél jobb szót, mert ha belülről nézik az ott lakók, akkor város, amikor kívülről néznek rá, akkor inkább falut látnak. Van ennek tényleges modellje, település?
Igen, ezek azok a, nem is tudom, erdélyi urbánus falvak. Ha Nyárad remetét nézzük, vagy Gyergyó remetét is akár, vagy Nyárad szeredát, vagy annak ilyen, ha nem is nagy falvak, de van egy valami sajátságos öntudatuk.
Ezek azok, amik egy falu, de van főtere.
Igen, van egy ilyen főtere, és hogy volt egy olyan társadalma. Nagyrészt ez a társadalom eljött már Magyarországra, de főleg az első világháború előtt. Tehát voltak ilyen falvak, ahol összeálltak az emberek, és ugye itt is arról szól, de ezt meg is talált a valóságban is, hogy összeadtak pénzt, és vízerőművet építettek, Ganz turbinát vásároltak, és volt villanyuk. Aztán, hogy ez meddig tartott, mennyit veszekedtek rajta, ez egy teljesen más kérdés, de ugye az első világháború előtt vagyunk. Sőt, aztán az első világháború után is volt ilyen, hogy adtak erre, és tulajdonképpen volt egy ilyen önszerveződő falu, vagy kisváros, vagy nem tudom micsoda. Aztán a 30-as évektől a román állam ezeket nem engedélyezte, hogy ilyen önszer, tehát mindent felszámoltak, és ez azóta is így
és maradt. Ezek a kisvárosi települések visszasüllyedtek azóta valamiféle falusi szintre?
Próbálkoztak, tehát a 60-as, 70-es években, ugye, mikor a Ceausescu rezsimben ipart hoztak, az ilyen ott bútorgyár volt, cserépgyár volt, mit tudom, mi valamint próbálkoztak, Varroda és nem tudom, és ez aztán 90-es évben teljesen felszámolt, teljesen falvak lettek, falu lett. Tehát a román ipart úgy mindenestől felszámolták, azt is, ami működött, azt is, ami nem. Igen, ezek falusi helyeket. Meg hát ugye az én szülővárosom is, Kisjenő is egy ilyen iparosodó kis városka, kis település valami volt, és aztán teljesen összedőlt.
De ennek a településnek a társadalmát mutatott be, egészen pontosan nem a közembereket, a főszereplőid azok mind a helyi kisvárosi elithez igen. tartoznak, polgármester, pap, boltos, rendőr, gyáros. Miért ezt az elitet emelt ki?
Ez érdekelt. Azt hiszem, hogy a falusiakról elmondtam mások mindent máshol, az is, hogy ez engem így foglalkoztatott, hogy hogyan éltek ezek az emberek, akik abban ott valami fajta, nem tudom, értelmiséget, értékrendet próbálnak fenntartani.
Ebben a városban magyar többség van, de már a jó részt a regény történetében ez a román impérium alatt esik meg, de nagyon sok nem magyar és nem román szereplőd is van, örmények, zsidók, szászok. Ezek a kisebbségek történelmileg ebben az időszakban még ugye erejük teljében vannak, úgy nagyjából, de már egy-másfél generációval később már csak mutatóban maradnak képviselőik, legalábbis Erdélyben. Egy teljes korabeli tablót akartál adni, vagy éppen a hiányukat akartad megmutatni, hogy ezek már nincsenek?
Hát engem nagyon foglalkoztat az, hogy például a szászok, ugye, de én már szászokkal nem igazán találkoztam, és egyáltalán valahogy úgy nincsenek, hogy sajnos németül sem tudom. Igen, tehát ugye ott vannak ezek a nyomok, vagy ott vannak az elhagyott zsinagógák és zsidó temetők Erdélyben, vagy ott vannak az örmény templomok, abból is van, vagy három, vagy négy. Erzsébetváros például, ugye, tehát az egy örmény település volt, vagy Ebesfalva, ugye, korábban. És igen, ez egy nagyon érdekes dolog az ahogyan, tehát van egy lakosság, van egy kultúra, van valami, és aztán eltűnik hirtelen, felszívódik, vagy deportálják, vagy eladják, vagy elkergetik, vagy nem tudom. Ugye manapság az erdélyi magyarság az utolsó számottevő kisebbség Erdélyben, ránk is ez a sorsvár, tehát ez látszik most már. Van ennek egy igen az ellenállás,
melankóliája. Asszimiláció, elüldözés?
Minden elvándorlás, az asszimiláció is, és ez a feloldódás, vagy nem tudom, tehát hogy úgy tűnnek el csoportok, identitások, hogy aztán már nem emlékszünk ezekre. Ez tehát szemmel látható. Nem tudom felmérni ennek a sebességét. Tehát ugye, ahol én lakom, ugye a Nyárád mentén, onnan egy félnapi biciklizésre kezdődik már a szászföld, ugye? És az egy teljesen más. Tehát más az építészet, mások az arcok, másként gazdálkodtak az emberek, és látszik az, hogy dől össze minden. Akik ott laknak, azok lelakják, és felélik az egészet, és egy romhalmaz. Ha csak nem jön a német haza, és visszavásárolja azt, amit itt hagyott a román államnak, akkor az úgy néz ki. És hát nyilván egy-két reprezentatív épületet retusálnak, de hát valójában nem lehet ezt az egészet. De különben elhagyott román falvak is vannak. Tehát a román falusilag, nem csak a falusilag, egyáltalán Romániából több millió ember él Nyugat-Európában.
Igen, azt hiszem, hogy a leggyorsabban fogyó lakosságú ország.
Tehát ez nem csak egy etnikai kérdés.
Akkor azt mondta, hogy ez tulajdonképpen a regényed idejében ábrázolt világ, az az utolsó pillanat, amikor a hagyományos multinacionális Erdély, vagy multikulturális Erdély még létezett?
Igen, 44-ig tulajdonképpen. Mert onnan aztán ugye deportálták a zsidókat, utána a zsidók, akiket nem, azok elmentek Izraelbe elég gyorsan, mondjuk évtizedekig mentek, de azért, ugye? És hát a szovjet hatóságok összeszedték a német nevűeket, nem csak a németeket. Szebenből és Brassóból és Tordáról, ugye, a magyarokat, az oroszok, ugye, a Tordai csata miatt.
És szó volt róla, hogy a regény ideje az 1936 és 46 között egy évtizedet mutat meg. Ezt azért választottad, mert ez a legsűrűbb történelmi időszak, 3 vagy 4 impériumváltással, rendszerváltásokkal, vagy egyszerűen így adta ki a történet?
Találtam egy ilyen városi tanácsülési indítványt, ugye pontosan az, amivel indul a regény, hogy a szombati napra esik az országos vásár, és hogy azt el kéne tenni egy más napra, mert szombaton a zsidók nem pakolnak ki, és akkor nincs vásár. Nincs kivásár, nem. Senki nem fog vásárolni, senki nem fog eladni, senki nem fog vásárolni, a fene megeszi, tehát nincs ebből semmi. És ott van egy vita, mondja valaki, hogy és mi lesz, ha nem jönnek a zsidók? És akkor ott mondják, hogy de volt már nem tudom melyik faluban egy szombati vásár, és nem jöttek a zsidók, vagy nem pakoltak ki, vagy nem kereskedtek, és senki nem adott el semmit, és csőd lett az egésznek a vége. Van egy, ez egy levéltári feljegyzés, és akkor én megnéztem azt, hogy melyik évben lesz az augusztus 1-e szombatra, és akkor az volt, és az 36-ban volt, és akkor erre felépítettem, és ez mondjuk azért is volt jó, mert addigra már a királyi diktatúra ugye épül, és akkor ott jön mindjárt ugye 37-38, és akkor onnantól lesz az a fajta sűrű politikai világ, nyilván ugye a második világháború is, meg az Anschluss, meg egyáltalán mindaz, amire nekem szükségem volt. Ugye lehetett volna 30-ba kezdeni, 32-ben, de nem akartam túlságot. Tehát ez egy ilyen sűrítési, vagy nem is tudom milyen eljárás, akkor hol kezdődik ez, hogy akkor kell kezdődik.
Az előző válaszod is mutatja, hogy te rád nagyon jellemző, hogy elmélyülten kutatod a mikrotörténeteket is. Ugye ennek anélkül, hogy elárulnánk a regénynek a lényegét, már ugye a történetnek az egyik technikai főszereplője egy vízturbina, ami egy kicsit a modernizációnak, a kitörésnek is, vagy a kitörés lehetőségének is a jelképe. Ez például honnan jött? Ez is egy létező...
Levéltárba találtam az anyagot, lapoztam, nem tudom, mit kerestem pontosan, ugye azért izgalmas a levéltár, mert az ember elkezd valamit keresni, vagy megtalál vagy nem, de biztos talál valami olyasmit, amiből el lehet indulni. Igen, ez egy ganz turbina volt, egy kicsi vízturbina, ott van a teljes dokumentáció, meg is találtam a helyszínt, be is mentem, meg is kérdezte egy 90 éves bácsi, mit keres, mondom, a vízturbinát, ja, hát az a mi telkünkön volt. Ilyen egy, tehát, hogy igen, és akkor ezt felépítettem. Sajnos nem láttam élőben egy ilyen kis turbinát. Állítólag valahol van egy kinti, a Magyar Elektrotechnikai Múzeumnak van egy kinti telephelye valahol a 11. kerületben, nem tudom, nem jutottam el, mert ugye járvány volt, amikor néhányszor eljöttem Budapestre ezt azt megnézni, meg egyetet, hogy nem volt egyszerű, tehát többnyire az internetes források voltak nyitva. Hát ami zajlott a járvány, nem lehetett beülni levéltárba, könyvtárba, egyet problémás volt.
Akkor mondhatjuk, hogy rajtad kívül ezek a megtalált valóságdarabok írják a regényt?
Hát igen, ezek megszabják elég. Tehát egy fiktív települést lehet építeni, de mondjuk a műszaki eszközök ennél exaktabb hozzáállást igényelnek, tehát hogy nem. Azért abba próbáltam szakszerű lenni, amennyire tudtam.
Annyit elárulhatunk a történetből, hogy ezt a turbinát nem sikerül különböző okokból üzembe.
Beüzemelik, csak aztán röviden tart, ugye. Most amikor elsötétítés van, akkor mit csinál egy vízturbina, nem? Tehát meg, a villany és az elsötétítés.
Hát meg ellopják, meg mindenféle történik vele.
Viszontagságos élete van neki.
De hát valójában ez a vállalkozás kudarcba fullad. Ez elkerülhetetlen? Most ennek nyilván nem a technikai részére gondolom.
Hát azt hiszem, hogy a modernizáció furcsa utat járt azon a vidéken. Tehát, hogy a század elő, vagy az első világháború előtti nyitott és modernizálódó és feltörekvő társadalmat sokszor visszanyesik. Villany nem volt, de hát ja, volt vasút. Na most nem működik a román vasút, alig-alig. Tehát amíg az ember eljut Magyarországra, megöregszik vele. Tehát ugye olyan dolgok, amik valamikor működtek és jól, ma pedig teljesen afunkcionálisan ott vannak.
Magyarán ez akkor természetes, hogy egy optimista nekibuzdulással indul a történet, és a vége annak belátása, hogy ebből nem lesz semmi.
Hát igen, ezt azért elég gyakran megéltük már, nem?
Hát igen. Van egy, mondhatjuk, a legtűrszál, tehát a magánéleti szála is nagyon fontos ennek a regénynek, a főhős életében van 3 különböző nő párhuzamosan. Én azt vettem észre, hogy valamilyen módon különbözőek a 3 asszony is, de mindig, mintha ők lennének az erősebbek, legalábbis a főhőshöz képest. Ennek mi az oka?
Hát ez a főhős meg kicsit ilyen sodródó ember, nem mondom, hogy autista, de kicsit olyan van benne egy ilyen. Hát ő egy mérnök, őt igazából a vízturbina érdekli, meg a matematikai
egyenlet. Kedves mérnök hallgatók.
Igen, tehát ő egy jámbor ember, és van valami kicsi sérültsége is ott hátul, nem is tudom, hogy mi pontosan, ugye. Tehát teszünk neki, ugye nem tudunk semmit az anyáról, vagyis ő tud valamit, de az nem elég, a birtok kicsi. És akkor egy ilyen szeretetéhes, igen, őt egy kicsit a nők megfogják, azt viszik.
Ugye van egy felesége is, és végig ott van a regényben, bár így kimondva nincs, hogy ez a házasság, ez valamilyen szempontból egy társadalmi kényszer.
Igen.
Ez ebben az időszakban így volt, vagy általában is ezt egy kényszernek gondolt?
Hát amíg emlékszel, az égető Eszterbe mondja a nagymama, hogy a fiam, a mi időnkben a szerelem még nem volt divatban. Tehát igen, tehát ezt megrendezték, megbeszélték, tetszik, jó lesz, igen, ennyi a vagyon, stb. Tehát ez, azt hiszem, ez elég gyakori. Tehát az, hogy ez a nagy szerelmi házasság, mert nem tudom micsoda, tehát arról, igen, az a szép, azt tudjuk, de valójában túl sokat próbálunk, azt hiszem, a szerelemtől elvárni, és túl nagy terheket rakunk a szerelemre. Nem arra van ő kitalálva.
Ez a 10 év a főhős életében erről a belátásról is szól tulajdonképpen?
Igen, meg hogy azért a történelem egy kicsit azt csinál az emberrel, amit akar. Főleg az a korszak, hogy az első világháború kitörésétől a 89-ig vagy 90-ig, miközben ugye az egész kultúránk a személyes szabadságról harsog, de hát pont az nincs. Tulajdonképpen az első világháború kitörésétől 89-ig Romániában és Erdélyben folyamatos katonai rendőri készültség van. Tehát bárkit, bármikor behívhatnak, elvihetnek, és a hatóság nem köteles elszámolni vele. Bocsánat, ebben éltünk. Most ugye ebben a személyes szabadság hangoztatása az egy szép filozófia, csak minimális realitása van.
Igen, hagyd tegyek fel egy kérdést, épp most sem egy idézettel kezdeném, amit te írsz. Hálátlan utókornak lenni könnyű, mert nem csak azt tudjuk, amit az elbeszélt események hősei, hanem azt is, mit súgnánk nekik. Arra vágyunk a múlt elbeszélése révén, hogy beleszólhassunk. Ha én ott lettem volna, ha én csináltam volna, minden egész másként zajlik. Ez a mi hálátlanságunk. Hogyha nem az író Vida Gábor, hanem a természetes személy Vida Gábort kérdezem, akkor mit súgnál a 30-as, 40-es évek Erdélyének, lakóinak?
Hogy próbálják megérteni egy kicsit, hogy mi zajlik a világban, és ne várjanak túl sok jót a nagyhatalmaktól.
Egy kicsit elszakadva az írói munkásságottól, szerkesztő is vagy. Arra kérnélek, hogy mondd el a magyarországi nézőknek, hallgatóknak elsősorban, hogy mire kell most, mire érdemes most odafigyelni az erdélyi magyar irodalomból, vagy kikre? Csak néhány nevet esetleg.
A Látóra, a Helikonra és a Székelyföldre. Most egy nagyon érdekes korszakot élünk, mint mindig, ugyanis feloldódni látszik ez, hogy ki erdélyi, ki nem erdélyi, ki hol jelenteti meg a könyvét, ugye, tehát a Látóban is, de a Helikonban is elég sok magyarországi szerző van, és mi is publikálunk itt is egyáltalán, hogy ez már nem ennyire fontos. Tehát, hogy meg ugye sokszor ugye elmondtuk az elején is, hogy tehát sokszor nem tudja az ember, hogy ki hol lakik, meg van, aki több helyen lakik meg egyáltalán. Költők vannak most, hogy az André Feri, meg a Benji, meg Ozsvágy Zsuzsi, meg Sánta Miriam, meg egyáltalán, Nagy Zalán egyáltalán, tehát ők most ilyen 20 évesek, vagy annál idősebbek, és érdekes módon ugye mindig elmondják, ha nincs már vers, mert már verset írni, lehet. És előjött ugye ez, amit ott valahogy a metamomodernek neveznek, hogy nem tudom pontosan, mit jelent ez a szó, de hát el kell olvasni. Tehát van egy érdekes, vagy éppen a Kali Áginak a könyve most jelent meg a Kaligramnál. Tehát ezek azok a izgalmadó. Nyilván a költészet az, ami így szembe tűnik hirtelen.
És amire végképp nem szokott rálátása lenni a magyarországi olvasóknak, az a román irodalom, te olvasó román szerzőket is, közülük kit ajánlasz?
Hát a Körtereszkut mindenképpen, tehát a Norman Báneát, vagy a Dán Lungut. Elég sokat fordítottak belőlük, a magyarra is. Nem nagyon lelkesedik a magyar olvasó, a román irodalom, románok sem a magyar értett. Ha valami Párizsban fontos lesz, hogy Londonban, akkor igen, de különben nem. Nem érdeklődünk egymás iránt.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv.
10 új könyvet ajánlok az erdélyi magyar irodalomból, olyanokat, amelyek a magyar bolti forgalomban is megvásárolhatóak, mert egyébként ez nem feltétlenül szokott megtörténni, vannak, amelyek csak erdélyi kiadók honlapján keresztül vagy erdélyi könyvesboltokban vásárolhatók meg. ABC sorrendben fogok haladni. Balázs Imre József, Éjszakák a Zenben, a Pré kiadó adta ki tavaly. Balázs Imre József egy székelyudvarhelyi születésű költő, irodalomkritikus, irodalomtörténész, aki ezúttal nem szakmai kötettel, hanem verses kötettel jelentkezett.
versek hátterét, a történelem, a mitológia, a természet és az épített környezet adják, de még a szörnyek sem hiányoznak. Fekete Vince, Halálgyakorlatok, Magvető adta ki tavaly, Kézdivásárhelyen született szerző, a Székelyföld című folyóirat szerkesztője is, a Magvető Időmérték sorozatában megjelent Halálgyakorlatok költeményei egy közeli hozzátartozó elvesztésén keresztül a halál eseményszerűségét mutatják meg, a testusáját és a lélek lehetőségeit és a gyász visszatükröződéseit. Kovács András Ferenc névtelen cserépdarab, a Bukárt, az erdélyi Bukárt kiadó adta ki idén. Kovács András Ferenc szatmárnémetiben született Kossuth díjas, magyar költő, Artisjus irodalmi díjas, esszéíró, műfordító, új kettős verses kötetében klasszikus időmértékes formában íródott darabok szerepelnek, válogatott régiek, újak, és végül néhány műfordítás latinból, de hogy ez valóban műfordításának a olvasó kell, hogy utána járjon. Lövétei Lázár László, Zákeus fügefája, a Kaligram és az Erdélyi Bukárt közös kiadása, ez szintén idén jelent meg, a József Attila díjas költő és műfordító egyébként Csíkszentdomokoson él, azt írja a könyv fülszövegében, hogy nem ismerem Istent, és abban sem vagyok biztos, hogy tiszta szívből keresem őt, de igenis kínlódom a témával, bizonságra ez a könyv. Markó Béla, már nem közös, Kaligram kiadása és idei könyvezés. Markó Béla is kézdivásárhelyi születésű, József Attila díjas költő és író, tanár és szerkesztő, valamint egykori politikus. Politikai szerepvállalása idején sokáig nem írt verset, szerencsére már igen. Márton Evelin, Farkashab, a Lektor kiadó adta ki tavaly. Márton Evelin Kolozsváron élő író és a Helikon szépirodalmi hetilap szerkesztője. A Farkashab műfaját a szerző archív naplóként nevezi meg, az Elbeszélőben az emlékek újraközlése, az önmagával való szembenézés, a múlt árnyaival való harc jelenik meg. Szilágyi István Távolodó jégtáblákon, az MMA kiadó adta ki idén. Szilágyi István kolozsvári magyar író, elsősorban regényíróként ismert, legfontosabb regényei a Kőhullapadók útba, a Hollóidő vagy az Agancsbozót. Ebben a kötetében azonban közírói publicisztikai munkásságát lehet nyomon követni, egy teljes fél évszázad terméséből válogatta. Tompa Andrea, Sokszor nem halunk meg, ezt a Jelenkor adta ki idén. A kolozsvári születésű, de nagyon régóta Budapesten élő, tehát kilóg a sorból, ő nem Erdélyben él, de hát a történet az nagyon is erdélyi. 1944-ben, amikor megkezdődik Kolozsváron a gettósítás, egy orvosnő Dajkára bízza a gyermekét. Ez tehát egy családtörténet, ennek a gyermeknek a sorsát követi végig, ahogy a főhős mindenféle kerülőutakon keresztül mégis valahogy szembe kerül a saját történetével. Vida Gábor Senkiháza Erdélyi Lektűr című regényéről az imént beszélgettünk a szerzővel, legvégül, legalábbis az ABC sorrend szerint legvégül Viski András Kitelepítés című regényét ajánlom, a Jelenkor adta ki tavaly. Marosvásárhelyi író, dramaturg, egyetemi tanár, a Kolozsvári Magyar Színház művészeti aligazgatója. A regény a tavalyi év egyik irodalmi meglepetése volt. Az 1956-os forradalom után Viski András református lelkész édesapját 22 év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, édesanyját 7 gyermekével együtt kitelepítették egy Dunadeltával határos lágerbe, és az olvasó egy romániai munkatábor hétköznapjait és sok nemzetiségű foglyok történeteit ismeri meg a legkisebb gyermek Viski András nézőpontjából.